Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. június 3-án. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Mégis nagyon szép, mindannyian örülünk. Kupka testvérek az elmúlt hetekben úgy értem, szinte teljesen lefordították a pecsétek könyvét. És ezért is örülünk, és hálásak vagyunk Istennek, hogy vannak emberek, akik egyszerűen a szívükön viselik, hogy Istenért tegyenek valamit. És az ilyen emberekért imádkozni akarunk, és Istennek hálát adni ezért. Ugyanakkor talán nem is kellene negatívat mondani, de valaki, aki még nem is olvasta, hogy hogyan fordítanak, már azelőtt híresztelte, hogy visszajöttek, hogy a fordítások nem helyesek. Nos igen, és ezek aztán nem szeretném kimondani, de ezek akkor a szeretett testvéreink, akik a hét mennydörgés után futnak. Igen, Kupka testvér, így van. És ezek olyan különös dolgok, ezeket értse meg, aki akarja. Nem létezik hitetlen, aki megértene egy ilyen dolgot. Egy sem. Még semmit sem láttak, semmit sem olvastak, de már is hirdetik, híresztelik, hogy a fordítások helytelenek. És ezek olyan dolgok, amelyeket megértenek, akik akarnak. Nincs hitetlen, aki megértene ilyesmit. Egy sem. Még semmit sem láttak, semmit sem olvastak, de már is híresztelik, hogy a fordítások nem helyesek. Amennyiben ez nem megszállottság és a sátán műve, hogy hitetlenséget és kétséget szúrjon, akkor magam sem tudom, mi legyen ez. Egy zsoltárban áll, hogy az ördögök behatoltak a szentélybe, és ahogy ott áll, kárt okoztak, és elpusztították azt. És ez tény és valóság. Isten szelleme, és itt idézem Branham testvér, aki azt mondja, jót mondjatok egymástól, jót mondjatok. És ez az Isten gyermekének a jele, hogy csak a pozitív dolgokat emelik ki, és beszélnek róluk, nem pedig negatívakat, hogy másokat lehúzzanak. Nem tudom, hol volt, minden esetre egy beszélgetést folytattam, egy nagyon rövid beszélgetést. Egy testvérnő volt, aki teljesen kimerült volt, már nem is tudom pontosan, ki volt, vagy miről volt szó, minden esetre. Alig telt el 5 perc, és a testvérnő ragyogott, és azt mondja, Frank testvér, ha tudnád, mit tett, mit eszközölt ki bennem ez a rövid beszélgetés, nem hinnéd el. Egy pozitív beszélgetés, egy megerősítés, egy felépítés, egy bátorító beszélgetés minden embernek jót tesz, vagy nem igaz? És erre mindannyiunknak szükségünk van. Teljesen meg kell szabadulnunk a negatív dolgoktól, a negatív befolyásoktól is. Egyszerűen letenni őket, hogy többé ne létezzenek, és Isten útján kellene járnunk, és kell járjunk, és hagyni, hogy a szelleme, vagy az ő szelleme vezessen minket azért, hogy mások is áldásban részesüljenek. Az ígében, ami fel lett olvasva nekünk, sok mindent hallottunk. Ez egy nagyon rövid levél, amit Júdás itt ír, ugyanakkor sok minden kifejezésre van juttatva benne. Nagyon sok minden. Ebben az egy levélben nagyon sok minden áll, nagyon-nagyon sok minden le van írva benne. Már a 3. versben, szeretteim, mivel a szívem vágya, hogy írjak nektek közös megmentésünkről, késztetést érzek arra, hogy levelemben arra buzdítsalak benneteket, vagy incselek benneteket, hogy harcoljatok azért a hitért, amely megadatott a szenteknek egyszer s mindenkorra. Mi lehet ennél lényegesebb? Harcolni azért a hitért, amely megadatott, vagy átadatott a szenteknek egyszer s mindenkorra. Hitünk szerint ez így is marad egészen a végig. Ez a hit nem adatott meg mindenkinek, hanem a Krisztusban megszentelteknek, a szenteknek és a szeretetteknek, az Isten által elhívottaknak, akiknek az íge kinyilatkoztatássá vált. Már az első versben is ez áll. Én Júdás, Jézus Krisztusnak egy szolgája, és Jakabnak egy testvére. Üdvözletemet küldöm nektek az elhívottaknak, akik Istenben az Atyában szeretettek, és Jézus Krisztusban megőrzöttek vagytok. Legyetek egy bőségesebben és gazdagabban részessei az irgalmasságnak, egyre bőségesebben és egyre gazdagabban részessei az irgalmasságnak, a békességnek és a szeretetnek. Micsoda mélység van már itt ezekben a szavakban. Üdvözletemet küldöm az elhívottaknak, akik Istenben az Atyában szeretettek. Az íróasztalomon található egy levél, és az illető szeretné tudni, ha valaki megmagyarázná neki, hogyan kell érteni a János 17-et, amikor a mi üdvözítőnk azt mondja, dicsőíts meg engem azzal a világossággal, amelyel én rendelkeztem te nálad, mielőtt a világ meg lett volna alapítva. Egy ilyen ígeves, olyan fentséges, olyan csodálatos, olyan sokat mondó, ha a megfelelő összefüggésben látjuk. Isten már az örökké valóságtól kezdve meghozta az ő tanács határozatát. Jézus volt az Isten báránya, aki már a világ megalapítása előtt arra rendeltetett, hogy értünk meghaljon. Mi pedig a világ megalapítása előtt arra rendeltettünk, hogy meg legyünk mentve, hiszen Isten nem akkor kezdett el tervezni, amikor már valami folyamatban volt, hanem Isten terve már készen volt a kezdetek előtt, a világ megalapítása előtt már. Természetesen felteszi valaki a kérdést, hiszen Isten szemében igen, már ott voltam. Dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyen rendelkeztem, mielőtt a világ meg lett volna alapítva. Természetesen felteheti valaki a kérdést, igen, te már akkor is ott voltál, Isten szemében természetesen, hogy már léteztem. Nyilvánvalóvá még nem váltam, így volt ez a mi Urunkkal is. Isten szemében, illetve az ő tervében mindaz már el volt döntve. Hiszen Isten tudta, hogy az ember, akit meg fog teremteni, esni fog. Ő tudta, amikor megformálta Lucifert, és a drágaköveket a ruhájába tűzte, hogy az egész világot meg fogja dönteni. Isten az Isten, Isten mindent tud. Nincs senki, aki azt mondhatná nekem, hogy Isten rajtaütésszerűen meg lett lepve. Egyáltalán nem. Isten mindent tudott. Majd halljuk Branham testvért, amint azt mondja, hogy Istennek voltak olyan tulajdonságai, amelyeknek nyilvánvalóvá kellett válniuk, hiszen ő benne volt, hogy szabadító legyen, atya legyen. Minden benne volt már Istenben, és mindezek a tulajdonságok ki kellett, hogy bontakozzanak, és ez még most is folyamatban van. Így minden a megfelelő ritmusban és sorrendben halad előre, Isten örök tervének és akaratának megfelelően. Persze, mi képesek vagyunk ma mindenre, majdnem azt mondanám, hogy okoskodóan vagy fontoskodóan beszéljünk, de hálásak lehetünk, mert az Efézus 1.3-ban azt olvastuk, hogy ő már a világ megalapítása előtt elhatározott bennünket arra, hogy szent és Isten felé félő életet éljünk ebben a világban. Minden már a világ megalapítása előtt. Jelenések 13, vers 8. Mindenki imádni fogja az Antikrisztust. Mindazok, akiknek a neve nincs beírva a bárány könyvébe a világ megalapítása óta. Hiszen Isten nem mától kezdve fog hozzá valamit írni. Isten már akkor írt, mielőtt bármi is létezett volna. És ez is fentséges tudni, hogy mi is részessei vagyunk Istenem örök üdvösséggel kapcsolatos tervének. Micsoda hit bizonyosság kell, hogy átjárja a szívünket ez esetben. Nem úgy, hogy valaki azt gondolja, hogy az én Istenem ma elfogadott, és holnap már is elbocsájt. ez nem lehet a mi Istenünk. A mi Istenünk örök szeretettel szeretett minket, kegyelemből örök életet adott nekünk. És az örök életet jelent, az az élet az örökkévalóságban. Hiszen, ha megvan, rendelkezünk vele, akkor örökre a miénk. Vajon tagadhatom-e azt a fiút, vagy azt a lányt, akit én magam nemzettem? Ha a saját útjukat járják, vajon tagadhatnám-e őket? Dehogy is, hisz létezően valóság az életük. Nem tagadhatom meg azt, ami létezik. Mindenki, aki Istenből született, még ha a saját útját is járja, Isten vezetni fogja. Isten nem tagadhatja meg őket, mert az ő ágyékában voltak, és ő belőle származtak. És éppen ezért magához vonza mindazokat, akik az övei, és nem fogja elveszíteni őket. Hogy beteljesedjék az írás, csak a kárhozat fia veszett el. És ki volt ez? Természetesen Júdás. Az lett elveszett, de senki más, senki sem fogja őket kiragadni az ő kezéből. Valahol el kellene kezdenünk biblikusan hinni, hogy teljesen mértékben és maradéktalanul bízzunk az Úrban. Ne nézzünk többé önmagunkra, hanem valóban az Úrra, aki a Golgotán a kereszten mindent elvégzett. Itt ez áll a hitről, amely egyszer s mindenkorra átadatott a szenteknek. Átruházódott. Nekik megvan. Oda lett ajándékozva nekik. A hit, amely egyszer s mindenkorra átadatott, átruházódott a szenteknek, a szentekre. A következő versben mindjárt rátér egy fejleményre, ami minden időkben megismétlődött. Bizonyos emberek ugyanis becsúsztatták magukat közzéjük. Ez a különbség. Az egyikek beleszületnek, a másikok becsúsznak. Aztán ugyanabban a teremben vannak, és egy bizonyos ponton már nem ugyanabban az irányba tartanak. Akik már régóta fel vannak jegyezve a következő ítéletre, istentelen emberek, akik az Istenük kegyelmét, Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, és megtagadják az egyedüli parancsolónkat és urunkat, Jézus Krisztusunkat. Nos, valaki azt mondhatná, akkor ezek bizonyos nem hívő emberek, ha az istentelen szókifejezést így olvassuk itt. Elolvassam én nektek, valahol írva, erre nem voltam felkészülve, de Jeremiás próféta azt mondja, az én népem között vannak istentelenek, akik lesben állnak, mint a madarászok. És igen, 100%-osan, és ha találnak valamit, akkor Isten ments. Csak arra várnak, hogy valami bekövetkezzen, és akkor ti jöztök a sorban. Már is célba vesznek benneteket. Ezek az istentelenek, akikről az imént beszéltünk, akik csak arra várnak, hogy valakit elkapjanak, és akkor már is befellegzett az illetőnek. Ők nem arra várnak, hogy embereket szabadon engedjenek, vagy vigasztaljanak. Megtaláltam az íge helyet, Jeremiás 5. fejezetének a 26. versében van írva. Mert az én népem között vannak istentelenek, akik lesben állnak, mint a madarászok. Úgy leskelődnek, csaptákat állítanak, és hajtóvadászatot folytatnak az emberekre. Igenis, gyakorlott emberek ebben. Nem gondolsz semmire, nem sejtesz semmit, és egyszer csak lecsap a csapda. És kiállította a csapdát, itt meg van írva a 26. versben. Mert az én népem között vannak istentelenek, akik lesben állnak, mint a madarászok és a leskelődők. Természetesen, hiszen nem akarják, hogy valaki is észrevegye őket, mint egy madárijesztőt, éppen ezért rejtőzködve lesben állnak. Ennél fogva csapdákat állítanak, majd rejtőzködve várják, hogy a csapda becsapódjon. És akkor a jaj veszekelés a foggyul ejtettek között is. Jaj, de nagy! És öröm tölti el a madárfogókat. Ekkor nagy öröm támad ezekben az emberekben. És milyen öröm? öröm az Úrban, ebből semmi, csak egy hatalmas káröröm támad bennünk, bennük, és ezt vegye mindenki tudomásul. Aki kár örömre adja magát, aki mások kárán örül, az nem jár Isten útján. Akiben nincs meg az együttérzés és az irgalom, és nem kész segíteni, akár az életét is odaadva. Mit mond Isten ígéje? Amennyiben szeretjük Isten, ahogyan ő szeretett minket, akkor kötelesek vagyunk egymásért életünket is odaadni. Nem pedig csapdákat állítani, hogy mások beleessenek, és mi örüljünk is ennek, hanem szenvedést viselni, nagy szenvedést viselni efelől. Ha tehát itt meg van írva, hogy ezek istentelen emberek, és így tovább, és hogy Isten népe közzé tartoznak, vagy ott vannak, és belapakodnak, akkor itt Jeremiás próféta már nagyon világosan kijelentette, mert az én népem között vannak ezek az istentelenek, akik lesben állnak. Csak remélem, hogy egyikünk sem tartozik ezek közzé. Ne állítsatok csapdát senkinek, sem szavakkal, sem más módon, semmilyen módon. Örüljetek, ha Istennel járhattok, és ha áldást tudtok, és ha megállt benneteket, adjátok az áldást egymásnak tovább, hogy nagyobb, és ha mégis problémák merülnének fel, még akkor is. De ismételten hallom, amint megtörténik. Évekkel ezelőtt elhatároztam magamnak, ha az emberek azt hiszik, hogy a felhők felett lebegnek, és semmi sem fogja őket érinteni, vagy semmi sem fog velük történni. Mit nem hallottam már az évek során? Az emberek, és ez nem rossz indulatú öröm, de az emberek kénytelenek voltak megállapítani, hogy mindenkinél eljön az idő, amikor bizonyos próbákon kell átesnie. És előnyös helyzetben van az, aki felkészült erre, és még számol is vele. Hadd térjünk vissza ehhez az ígéhez. Mit ír Júdás itt? Az S betűt kihagyom, mert nagyon emlékeztet engem Júdás Iskáriótra, és egy apostol az Úrtól nem érdemel összehasonlítást az iskáriótai Júdással, az árulóval. De itt tovább olvasva az 5. versben ez van. Ugyanakkor emlékeztetni akarlak benneteket arra, bár az említett tényeket bizonyára mindannyian jól ismeritek, hogy az Úr ugyan kivezettette, megmentette Izrael népét Egyiptom földjéről, de másodszor megsemmisítette azokat, akik nem hittek. Két dolog történt. Az egyik az volt, hogy kivonultak Egyiptomból. Ez az egyik dolog volt. Majd jött a próbatétel ideje a pusztában. Aztán azok, akik nem hittek, elpusztultak, mert nem hittek abban, amit Isten mondott. Sőt, a kémek esetében is láthatjuk, hogy 12 elment, és közülük 10 rossz vagy kedvezőtlen bejelentéssel érkezett vissza. Miért? Mert a láthatókra tekintettek, és nem a láthatatlanra, és nagyon-nagyon elszomorították a népet. Józsué és Kálebnek azonban más volt a szelleme, más volt a nézőpontjuk. Noha ők is ugyanazokat a dolgokat látták, de hittel eltekintettek róluk, mert bíztak Istenben, mert hittel fogadták Isten szavát. De hiszen mi is ugyanazokat a dolgokat láthatjuk, hisz a szemünk előtt történik, ami történik. Mindazonáltal, ha hiszünk, akkor átlátunk ezeken a dolgokon, és nem látjuk őket, hanem a hit által azt látjuk, amit Isten megígért nekünk. Aztán itt fel van sorolva mindaz, hogy Isten még az angyalokat sem kímélte meg, 6. vers, akik nem tartották magukat a nekik kirendelt uralmi területükhöz, hanem elhagyták a nekik kijelölt lakóhelyüket, azokat az ítélet nagy napjára örök békjóba kötve tartja a sötétség mélységében. Zárójelben 2 Péter 2:4-9. mint Sodoma és Gomora és a környező városokkal együtt, amelyek ezekhez hasonló módon fajtalanságban éltek és másfajta hús után vágyakoztak. Ők is figyelmeztető példáknak szolgálnak azáltal, hogy az örök tűz büntetését kell elszenvedniük. Aztán, mint tovább folytatódik ez a leírás, és végül az apostol elérkezik Kainhoz, a Kain esetéig. A 11. versben az áll, jaj nekik, mert a Kain útjára léptek vagy tértek, és a haszonszerzés vágyától vezérelve belekeveredtek, vagy belegabajodtak a Bálám tévejgésébe, és ellenszegülésükkel, vagy lázadásukkal, ahogyan egykor Kóré is, vesztükbe sodorták magukat. Ezek azok az emberek, akik a ti szeretet lakomáitokon, mint a koszfoltok szégyentelenül lakmároznak, és közben még jól is érzik magukat. Érdekes dolog. Remek kategóriájú emberek, nem de? És amikor aztán szeretett vacsora van, vagy valami különleges dolog, leülnek veletek együtt az asztalhoz, és minden művészet szerint viselkednek, de a szívükben valami egészen más dolog zajlik. Mint emberek, csak a homlokunkig látunk, és nem tovább, de Isten látja a szívünkben, mi zajlik le. Egyetlen embernek sem kell a saját előnyére gondolnia, ha kapcsolatban áll Isten országával. Ennél fogva csak azt tartja szem előtt, hogy mennyit fog belőle kihozni magának. Amennyiben Isten bármely emberének nem az a gondolat jár a fejében, hogy mennyit tehet, mennyit fektethet be, hanem az, hogy mennyit tud kihozni belőle, az nem lehet az Isten ember. Az ilyen ember egy igazi Bálám, aki fizetségért mondott jóslatokat. Mondhatja az ilyen ember örökké és folytonosan itt szól az, akinek nyitva van a szeme, ugye? Meg lehet, de a szíve el van zárva, és pedig teljesen. És ha mégis nyitva van, akkor bizonyára más dolgokra. Nem. Vannak bizonyos jellemzők a hívőknél, legyenek azok úgy az íge hirdetői, vagy annak hallgatói is. Vannak jellemzők, amelyek alapján meg vagyunk különböztetve, álláspontukat nyilvánvalóvá teszik. És amit itt látunk, az a nyerességvágyban való gyakorlatiasság, és így tovább, és így tovább. És a szeretet vacsoráitokon vendégeitek. Tehát, amikor előnyös a helyzet, akkor valóban ott vannak a hívők között. Ezekben a napokban, vagy valamikor inkább röviden visszatérek a levelekhez, miért is állítanám másképp, mint amilyen volt, vagy amilyen. Minden esetre valamelyik testvér, én egy látogatást tettem, ott volt egy testvér, akit ismertem, és aki beteg volt. És mivel nem tudtam olyan gyorsan odaérkezni, ahogy hívtak, ja, akkor természetesen túl későn értem oda. És bementem a házba, és meg akartam kérdezni, hogy melyik kórházban fekszik a testvér. És a felesége azt mondja nekem akkor, a férjem már a temetőben fekszik. Én meg akartam látogatni egy beteget, és mire odaértem, a beteg meghalt. Velem együtt volt egy testvérem, aki a sofőröm is volt, és ő egyszerűen elkezdett nevetni. És azt mondja, Frank testvér, hogy lehetséges ez? Nem kellett-e volna tudnod, hogy a testvér már nem él? Majd ezt mondtam neki, figyelj, lényegében csak most olvastam el a levelet, a dátumát úton idenfele láttam, de Istennek megvan a maga ideje, emiatt ne aggódj. De nekem abban a pillanatban mégis kicsit kínos volt a helyzet, hogy látogatóba indultam, egy beteget akartam meglátogatni, és ő már meghalt, tehát nem tudtam megtenni. Csak hogy aztán a következő dolog történt azután. Mégis egy csodálatos időt töltöttünk együtt, megérkezett az unokaöccse, Beszélgettünk, és mielőtt elhagytam volna a házat, imádkoztam ezért a férfiért, ezért a fiatal emberért, aki az életét az Úrnak szentelte. És akkor természetesen tudtam, hogy mégis helyén való volt az oda utazásom időpontja. Amint tudjátok, én olyan ember vagyok, hogyha hívnak, akkor kész vagyok menni, legyen az nappal vagy éjjel. Semmilyen út nincs túl messze, mégsem mindig tudok időben elindulni. De most jön a lényeg. Szinte mosolyognom kell, bár nem nevetni való. És hirtelen az a kedves, visszamaradott, özvegy, idősebb testvérnő megkérdezi, Frank testvér, megkaptad-e a pénzt? Erre én azt kérdezem, miféle pénzt? Igen, a férjen három mázsa rezet gyűjtött össze, a rendelkezésedre állította nagyon nagy fáradtsággal, és azt mondta egy bizonyos testvérnek, hogy jöjjön utána, az a testvér el is jött, átvette az árut, és át kellett volna azt adja neked, és te már tudni fogod a használati célját a misszióba. Aztán azt kellett mondanom a testvérnőnek, testvérnő, mind a mai napig semmit sem kaptam. Nos, ez a drága testvérnő ott tényleg a székhez kapaszkodott, és gondolta magában, mi legyen most ez a helyzet. Nem de? Ugyanakkor, amint említettem, velem volt ez a testvér is, aki ismerte ezt az másik illető testvért, és akkor lángra kapott a tűz a háztetőn. Ő természetesen megkérdezte ezt a testvért, azt a testvért, illetve utána járt a dolognak, és elmondhatom nektek, hogy ez egy nagyon-nagyon kínos helyzet volt. Nagyon kínos. Az a bizonyos testvér átvette ugyanaz adományt, az árut, és most nem igazán szeretném kimondani, de átadta a gyűjteményt annak a bizonyos irányzatnak, ahova most jár. Annak ellenére, hogy teljesen egyértelműen meg lett mondva neki, kinek lett szánva, és mire kell felhasználni, és határozottan, hogy soha nem számított arra, hogy a dolog egyszer napvilágra is fog kerülni. És mégis az történt, hogy napvilágra került minden. Nekem ez nagyon kellemetlen volt, mert én nem kívánok ilyen helyzeteket. Gyakorlatilag azonban látni lehet, hogy az emberek annyira el vannak telve az elragadtatás hitével, hogy már a legtermészetesebb dolgok és a szavahihetőség, amire mégis szükség van itt ezen a földön, mert vannak fosztva tőle, mert már elragadtattak, ugye, képzeletükben. Istenem, én szeretném komolyan venni a dolgokat, és elmondhatom a következőket. Remélem, hogy Isten, az Úr, az ő nagy irgalmasságában Jézus Krisztus visszajövetele előtt még egyszer elővesz egy alapos nagy takarítást az övei között. És egy szívtakarítást is elővesz mindannyiunkban, hogy eltávolítsa az önámítást és az álszentséget, és mindazt, ami ehhez tartozik, mindazokból, akiket megszentelődésben akar részesíteni. Színlelésre senkinek nincs szüksége, mindannyiunknak csak a lényeget akarjuk, a megszentelődést. Álszentségre senkinek nincs szüksége. Nem. Ez az én őszinte elvárásom, hogy Isten nem fog minket ebben az állapotban hagyni. Amúgy is az a benyomásom, hogy el kell jönnie egy olyan időpontnak, amelyben valóban minden tisztázódik, rendeződik, még egymás között is. Amint tudjátok, ez most egy olyan állapot, hogy az ember szeretne bizonyos emberekkel beszélni, de én mondom nektek, ők nem állnak szóba sem veletek. Nem beszélnek veletek, kizárt dolog. Ugyanis ezt lehetetlennek tartottuk volna, hogy vannak emberek, akik nem hajlandóak beszélni veletek. Ha pedig beszélnék, akkor olyan hangosan tennék, hogy elnyomna minden más egyebet. De nem olyan beszélgetésre van, de ilyen beszélgetésre nincs szükségünk, amit az utca másik végén is hallani lehet, a másik háztömbben. Az ilyen beszélgetéseknek ugyan semmi hasznuk. Tudnunk kell azt, hogy minden Isten kegyelméből van, mégpedig minden embernél, aki üdvözül. Az kegyelemből üdvözül, és nem pedig érdemből. Továbbá azt is tudni kell, hogy megvan írva, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És ha ez így van, akkor nincs szükség több semmiféle beszélgetésre. Mikor és hol folytassunk beszélgetéseket, erőfitoktatásból, dolgok előterjesztésével, amelyet a saját álláspontunkat akarják érvényesíteni, de hiszen az már ismert. Ezzel még 100 évig is foglalkozhatunk. Nem, erre már igazán nincs szükség. Istennek el kell érni az ő fennhatóságát velünk és mindannyiunkban. Valamennyiünknek meg kell hajolnunk Isten hatalmas keze alatt. Senkinek nem kell megtörnie a másikat, hanem mindenki megadja önmagát és meghajlik. Nem az egyikkel megmunkálja a másikat. Mi is történt még? Valaki felszólalt az elmúlt napokban a katolikus bűnvallomás ellen, és azt kérdezte, hogy kinek vallja meg az, akinek ennyi mindent, aki ennyi mindent ismer, kinek vallja meg a maga dolgait, kivel rendezi ezt? Nem. Nem mi vagyunk azok, akiknek rá kell bizonyítanunk valakire is valamit, hanem Krisztushoz akarjuk vezetni őket, Isten jelenlétébe, hogy minden rendeződjön hitben Istennel. Önmagában egy bűnvallás is, ha hitetlenségből történik, öngyilkossághoz és szellemi gyilkossághoz vezethez. Minden, ami valamilyen módon Isten áldását hozza ránk, hittel kell, hogy történjen. És hittel csak akkor fog történni, ha Isten ígéje szerint történik. Minden, ami nem az íge szerint történik, az amúgy is emberi jellegű, sőt, talán még annál is hallatvaló, és káros az egyénre, és az egész isteni ügyre nézve amúgy is. Aztán itt megvan adva a leírás, itt a 12. verstől. Ezek csapadék nélküli felhők, amelyeket a szél kerget, késő, őszi, kopárság, gyümölcstelen, kétszeresen is kiszáradt, gyökérzetétől kiírtott, gyökerestől kitépett fák. Vad tengeri hullámok, amelyek a saját szégyenüket, gyalázatát tájékoztatják, tájtékozzák, tévelgő, őrjöngő csillagok, amelyeknek a legsötétebb sötétség van fenntartva örökre. Nos, még ezekre az emberekre is vonatkozik az a profécia, amelyet Énok Ádám 7. leszármazottja kijelentett ezekkel a szavakkal. Íme megérkezett az Úr a szent 10 000-ei között, hogy ítéletet tartson mindannyiuk felett, és megbüntesse az összes istenteleneket minden istentelen cselekedetük miatt, amellyel vétkeztek, és minden szemtelenkedő beszédét, amelyeket istentelen bűnösökként mondtak ellene. Ezek azok a zsémbes, elégedetlenkedő emberek, akik mindig a sorsuk miatt zúgolódnak, panaszkodnak, noha kék kívánságaik szerint járnak. Olyan emberek, akiknek szája nagyképű és hencegő beszédekkel tűzdelt, miközben ott, ahol az előnyükre szolgált, a magas rangúak előtt hajbókolnak, ízeleknek. És így tovább. Minden a legvilágosabban és legérthetőbben le van írva, de majd jön az, ami fel lett olvasva nekünk. Ti azonban, szeretteim, tartsátok emlékezetben azokat a szavakat, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előzőleg beszéltek, majd le van írva a végidő. Ezek az emberek, akik szakadást okoznak, érdekcsoportokat keltenek, a lelki emberek, akikben nincs meg a Szent Szellem, és így tovább. Egy olyan ember, akiben megvan Isten szelleme, az nem fog szakadást okozni, nem fog szakítást okozni, éppen ellenkezőleg ő lesz az, aki a megosztottságot felszámolja, és azt mondja, testvérek vagyunk, összetartozunk. Akiben megvan a Szent Szellem, az a legjobban tudni fogja, hogy a Szent Szellem arra szolgál, hogy mindannyiunkat egy testé kereszteljen. Így van leírva. Egy szellem által mindannyian egy testé kereszteltett. lettünk. Vajon az a szellem, a Szent Szellem, aki Krisztus testébe keresztelt engem, arra késztett engem majd, hogy megosszam ezt a testet, ezt ember nem hiheti el. Akkor ugyanis Isten országa önmagában is megosztott és egymással ellentétes lenne. Akkor hogyan lenne biztosítva a fennállása? Nem, soha, semmiképpen. Isten szelleme a Szent Szellem, és aki részesedett benne, az a szellem által egy testélet megkeresztelve. Ki akarná akkor a testet megosztani? Talán Isten szelleme minden bizonnyal nem. Nem. Nem létezik Istennek az a gyermeke, aki részesedett volna a Szent Szellemben, aki Isten szelleme vezet, és aki az Urat követi és szolgálja, és aki mégis arra törekedne, hogy kárt okozzon a gyülekezetnek, szakadást okozzon, vagy egyáltalán ellentéteket szítana. Ezzel kapcsolatosan tartott Branham testvér egy prédikációt az ellentmondások magváról, az összeférhetetlenségekről, és így tovább. Felejtsük el mindezt. És ha egy hívővel mégis megesne valami, akkor hozzátok az Úr elé, és mondjátok: hűséges üdvözítőm, én nem akartam, légy irgalmas hozzám. Nincs olyan hívő, aki szándékosan vagy számításból tenne valamit, hogy ártani akarjon, mert akkor valóban igaz lenne a zsidókhoz írt levél 6. fejezete. Aki szándékosan, tehát szánt szándékosan, előre megfontoltan vétkezik, az úgy vétkezik, hogy átlép egy határt, átlépi azt a határt, amelynél fogva nincs visszaút. Éppen ezért legyünk óvatosak, hogy Istennel járjunk, megszívleljük az ő szavát, és hagyjuk, hogy az ő szelleme vezessen minket. Így aztán még fel is épülhetünk a hit legszentebb alapjaira, és a Szent Szellemben imádkozhatunk, és Isten szeretet által megőrizve teljes bízalommal várhatjuk a mi Urunk Jézus Krisztusunk könyörületességét. Az idők végén meg fogjátok állapítani, hogy a hegyi beszéd is 100%-osan beigazolódott. Üdvös állapotban vannak azok, akik irgalmasak, könyörületesek, mert ők irgalmasságot nyernek. Próbáljátok csak meg egyszer kirekeszteni az irgalmasságot mások számára, mások iránt, és próbáljátok meg aztán Istentől megkapni saját magatoknak. Ezt ugyan szépen ki lehet gondolni, de nem fog működni. Üdvös állapotban vannak azok, akik irgalmasok, könyörületesek, mert ők irgalmasságot nyernek. Istennek vannak bizonyos játékszabályai. Nem tehet mindenki azt, amit akar, és nem tompíthatja el a lelki ismeretét úgy, hogy az már nem is verjen többé. Nem, Isten adjon nekünk időt, valóban időt az önvizsgálatra, időt a belső elmélyülésre, időt, amikor megállapíthatjuk, hogy mi nem olyan, amilyennek lennie kellene. Akkor biztosan nem fogjuk másokban keresni vagy találni a hibákat, hanem legfeljebb mindenki önmagában. Legyen, hogy Isten mindannyiunknak, nekem kedvezzen, segítsen nekünk, nekem, és mindazt megadja nekünk, ami az ő kegyelme gazdagságából hasznunkra van. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Szívünkből hálát adunk neked, ó Uram, a te ígédért. A te ígédben felismerjük önmagunkat. Ebben látjuk, hogy milyen is az állapotunk valójában. Ajándékozz meg kegyelemmel, hogy felismerjük önmagunknak úgy, amilyenek vagyunk. És felismerjünk téged is úgy, amilyen vagy, olyannak, amilyen vagy, és bárcsak átalakítanál minket a te képmásodra. Hűséges Uram, imádkozunk mindazokért, akik a te tulajdonod lettek, és akik még azok lesznek. Hűséges Istenem, tovább imádkozunk azért is, hogy a te néped között minden más jellegű szellemet lebilincselj, megakadályozd a mesterségét, és ajándékozz meg a te népedet a megkülönböztetés ajándékával, hogy felismerjük, ki munkálkodik, kiben, és mi a célja azzal, amit szemmel tartanak. Szeretet Uram, viseld látható módon gondját a te népednek, ó Uram. Látható módon magasztaljuk a te véred, a te ékét és a te szellemed erejét. Imádkozunk mindazokért, akik egy kicsit túllépték a határt, ó Uram. Szájukat átengedték, hogy azt mondják, amit akarnak. Ó Uram, fiatalok és idősek egyaránt, hűséges Istenem, ajándékozz kegyelmet a megtérésre. Elnyertük a megbocsátást, és megbocsájtunk mindenkinek, ahogyan te is megbocsájtottál nekünk, kétségtelenül. Ezt valamennyien elmondhatjuk mindazoknak, és írásban is megadhatjuk szívünkből, mert hiszen már túl megtettük. Arra kérünk, hogy érvényesítsd a te fennhatóságodat a te néped között, Uram, hogy mindazok, akik részt vesznek az első feltámadásban és elragadtatásban, hogy megtalálják a helyüket, helyre kerüljenek, ó Uram, és hogy Isten útján járjanak, hűséges Mesterünk, áldj meg minket, és légy velünk. A te egész imádó népeddel, hűséges Istenem, ezeket a különleges közbenjárásokat, ezeket az imádságokat a CSSR-ből, innen, onnan, és más innen, Uram. Nyújtsd ki a te karodat, gyógyítsd meg te az illetőket, tett egészségessé, csodákat és jeleket munkálj, Uram. És erősítsd meg a te ígédet azokban, akik hisznek benne. A hétvégi összejöveteleket is rád bízzuk, ó Uram. Ajándékozz meg bennünket egy jótékony közhangulattal. Távolíts el tőlünk minden ostobaságot, védj el mindent rólunk, Uram. Ajándékozz nekünk figyelmes szíveket, hogy felismerjük, megállapítsuk, milyen módon akar az ördög megakadályozni bennünket, megbénítani, elbártoltalanítani, megzavarni bennünket. Hűséges Uram, hogy felismerjük ezt, és ne hagyjuk magunkat rávenni, hanem veled haladjunk előre. Uram, győzelemért és áttörést is könyörgünk. Nem ünnepelni akarjuk mi a pünkösdit, hanem megtapasztalni, átélni akarjuk. Hűséges Uram, te vagy az, aki szent szellemmel és tűzzel keresztelsz. Magasztalva és dicsőítve legyen a te csodálatos és szent, magasztos nagy Jézus neved. Halleluja! 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 Magasztalva legyen az élő Isten! Örökké valóságtól örökké valóságig. Emelkedj te fel, Uram, vedd magadhoz a te hatalmadat azzal, hogy az ördögök szétszéledjenek, és állítsd fel a te szentélyedet és a te népedet is, Uram. És áldj meg bennünket a húja, hogy megígérted a Jézus nevében. Amen.